6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyám, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Sahagúni Szent János hitvalló. 1419-ben született Sahagúnban, és 1479. június 11-én halt meg 60 éves korában. Észak-Spanyolországban, a León királyságban lévő Sanctus Facundusban, a mai Sahagúnban született. Így hát Facundói Szent Jánosnak is hívják. Szülei előkelő emberek voltak, s 7 gyermekük közül János volt az első. Iskoláit szülővárosa Bencés iskoláiban kezdte meg, ahol kitűnt szorgalmával és jó magaviseletével. A közelben fekvő Burgosz városának akkori püspöke szívesen taníttatta azokat az ifjakat, akik a papi pályára szerettek volna lépni. 1440 körül ő is a püspök udvarába került, s 6 év múlva, mint fölszentelt pap, hagyta el a szemináriumot. A főpásztor nem sokkal később székesegyházi kanonoknak nevezte ki, Ám János azt érezte, hogy Isten őt szigorúbb életre hívja. Javadalmairól lemondott, s mint buzgó lelki pásztor evangéliumi szegénységben élt. 1450-ben a Szalamankai Egyetem hallgatója, 4 év múlva hittudományból doktorált. Ezután 9 éven keresztül nagy hatású egyházi szónok és szentéletű lelkipásztor. Minden erejét latba vetette az akkori divatos párbajozás megszüntetéséért. Időközben súlyos betegségbe esett, s megfogadta, hogy ha meggyógyul, szerzetes lesz. Isten meghallgatta kérését, és túlesett egy súlyos műtéten. 1463-ban belépett a szalamankai ágostonos remeték közé. Novícius korában az ebédlő gondozása volt a feladata. 1464. augusztus 28-án tette le ünnepélyes örökfogadalmát. Ekkor már 45 éves, és széles körben ismert nagy tudós és szónok volt. A kolostorban később újoncmester lett, és 1471-ben perjellé választották. Jánosnak szerzetbe lépése előtt körülbelül 1 évtizeddel kezdődött meg a szalamankai ágoston remeték megújhódási kora. A kolostor a 15. és 16. század folyamán sok jámbor tudóssal, 8 püspökkel és szentünk mellett, Szent János mellett, a spanyol egyház egyik legnagyobb dicsőségével, villanovai Szent Tamással ajándékozta meg Spanyolországot. A megújhódás munkájában Szent Jánosunk erős kezével és meleg szívével bőven kivette részét. Nevelési és kormányzási alapelve volt, semmi olyat nem követelt alattvalóitól, amit maga is meg nem tett. Egyéniségének volt köszönhető, hogy kormányzásának végén egész Spanyolországban úgy tekintettek föl a szalamankai kolostorra, mint a tudomány és életszentség világító tornyára. Mint szerzetes is folytatta külső működését. Lelkipásztori munkája valósággal átalakította a város lelki arculatát. Az ellenségeskedés megszűnt, a nők közül sokan fölhagytak fényűző életükkel, a családokban helyreállt a szent béke. Szókimondó beszédei azonban ellenségeket is szereztek neki. Ilyen ellenségévé vált például Alba herceg is, akinek jobbágyaival szemben tanúsított zsarnokságát János nem hagyta szó nélkül. A nagy úr 2 fölbérelt embert küldött hozzá, hogy öljék meg. Amikor az elvetemült haramiák szemben találták magukat a szenttel, ellenállhatatlan tisztelet fogta el őket. Térdre estek és bocsánatot kértek. Maga a herceg is annyira megdöbbent, hogy súlyos betegségbe esett. Csak akkor gyógyult meg, amikor a bátor szavú szerzetes megjelent nála, s megbocsátott neki. Akadtak mások is, sőt, még ledér életű nők is, akik élete ellen törtek, de sikertelenül. 60 éves volt már, amikor sorvasztó láz lepte meg, s hosszú hónapokra ágyához kötötte. Többen arra is gondoltak, hogy ellenségei megmérgezték. A szent a legnagyobb vidámsággal viselte súlyos betegségét. Végre is 1479. június 11-én magához szólította az Úr, akinek, így imádkozunk a Zsoltárban, színe előtt drágalátos az ő szentjei halála. János halála után nem sokára igen sok csoda történt sírjánál, s 1690-ben Jánost szentjavatták. Ünnepén az imádkozó egyházzal együtt imádkozzuk a következő szavakat. Istenünk, a béke és szeretet forrása, te Szent János hitvallódat csodálatos kegyelemmel áldottad meg az egyenetlenkedők kibékítésében. Add az ő érdemei és esedezése által, hogy a te szeretetedben megszilárduljunk, és semmi kísértés között tőled el ne szakadjunk.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen. Thank you.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van Jézus szentsége szíve főünnepe. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát, az Isten embert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. A köztársasági elnök a közösségi oldalán tett bejegyzésében hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást, tette hozzá. Az alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Elsődleges funkciója a jogrendszer egészére irányadó alkotmányos szabályok meghatározása, írta az államfő, hozzátette. Jelen helyzetben tisztázandó alkotmányjogi kérdésként merül fel, hogy az alaptörvény módosítás fogalmi körébe tartoznak-e az olyan aktusok, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek. A Tisza párt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett hivatalos értesítőben olvasható. Ebből állami költségvetési kampánytámogatás mintegy 1 milliárd forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás mintegy 182 ezer forint, és az egyéb forrás, azaz támogatás magánszemélyektől 1,2 milliárd forint. A Mi Hazánk mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a tavaszi országgyűlési választásra, derül ki a párt beszámolójából. Ebből az állami költségvetési támogatás mintegy 1 milliárd forint, míg saját forrás, ami az országgyűlési képviselőcsoport támogatását jelenti, mintegy 78 ezer forint. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtó főosztálya a távirat irodával. A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a központi nyomozó főügyészség nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség élén. Derül ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A tárca vezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr dandártábornokot a készenléti rendőrség parancsnokának, olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Délután Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
Reklámot hallottak.
Többé szomorúság. Nem volna háború, s együtt zengenék a béked alát. De nézzétek mindenütt, ott a szenvedés, a fáradt szívekben kihunyt a láng. Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni, az egész föld szeretetre vár. Lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesztek, ingoljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Lesz a fényetek az ében. Tanúim lesznek. Egyszer felismer majd a világ, és nem lesz többé szomorúság. Véget érnek a háborúk, és a szíveket béke járja át. Nézzétek, épül már a mennyország, lássátok a sok apró csodát. A bűn és a rossz felett győz majd a szeretet, a jó hír adjátok tovább. Induljatok, lángoljatok, a világnak
szóljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek lesz a fényetek az éve. Halloween lesztek.
És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató a papi hivatásról Varga József atyával beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm Varga József atyát itt köreinkben. Mondhatnám, hogy akasztják a hóhért, de mégsem, hiszen hát te nagyon sokáig voltál a Hitvalló című műsornak az egyik műsorvezetője, és hát most pedig, mint beszélgető társként vagy itt velem a stúdióban. És hát igazából, hogy mi is ennek az oka? Hát nagyon sok oka lehet, hogy miért is hívunk meg téged beszélgetni.
Egyre kíváncsibb a
de igazából, ugye az elmúlt alkalmakkor már az előző adásainkban a szentségekről beszélgettünk a beszélgető társaimmal, és hát ugye tudjuk, hogy a szentségek Jézus ajándékai, és hát van egy olyan szentség, amit most megint, hogyha kicsit viccelődni szeretnék, akkor azt mondom, hogy a kiválasztottak kapják, és az egyik kiválasztott közé tartozol. Tulajdonképpen most ezen gondolkoztam, amikor idejöttem, hogy mit is jelent az, hogy kiválasztottság? Hát azt, hogy te igent mondtál egy hívásra.
Inkább így fogalmaznék, hogy hívás, mint kiválasztottság, mert ha jól megnézzük, akkor minden ember kiválasztott, és minden ember arra hivatott, hogy elnyeri az üdvösséget. Tehát nekünk is ez a célunk. Hát inkább a kiválasztottság helyett a meghívottság szót használnám, hogy ezen belül a Jóisten arra hívott, hogy segítsük az embereket abban, hogy elérjék az üdvösséget. Hát inkább maradjunk a meghívottságnál, mint a kiválasztottságnál.
Igen.
Nem vagyunk ám különbek mi sem, mint már.
Na, ez nagyon jó megfogalmazás volt, mert úgy gondolom, hogy a kedves hallgatóink már rájöttek, hogy az egyházi rendszentségéről fogunk beszélgetni, és ezen belül is tulajdonképpen a te papi hivatásodról. És hát azért gondoltuk, hogy egy papot hívunk ebben a műsorba, hogy aki talán hitelesebben tudna erről a szentségről beszélni, mint mi ugye, akik házasságban vagy csak egyedülálló módon élünk. Na most az első kérdésem irányodba az lenne, hogy mi az a legkorábbi esemény, amire esetleg az imádság kapcsán emlékszel?
Én nekem az első ilyen jellegű élményem az nem konkrét imádsághoz kötődik, hanem amikor először elkezdtek nekem arról beszélni, hogy Jézus itt járt a Földön. Tehát egy ilyen érdekes téma volt, mert egy gyerek számára a valóság és a mese az egy kicsit úgy olykor egybe fonódik. És én is így voltam vele sokáig, hogy hát meséltek róla, hogy Jézus itt járt a Földön. És nekem ez volt az első élményem, és utána, mikor nőttem, és egyre inkább úgy érdekelt a téma, hogy akkor ez most nem a Foxy Maxi világába tartozik, hanem ez egy valóság, és tényleg úgy van, ahogy mondták, akkor kezdett egy kicsit úgy első lépcsőfokon úgy komolyodni a hitem. A nagyszüleimtől láttam ugye először az imádságos életet. Főként a anyai nagymamám volt olyan vallásos, aki tényleg számára központ volt a templom, és ezt hát ugye gyermekei ezt egy kicsit érdekesen nézték, mert idős ember volt, akkor is letérdelt a templomban, amikor nem tudott felkelni, amikor segíteni kellett neki, amikor úgy kellett érte menni, hogy gyertek, mert mamát fel kell állítani, akkor is ott volt, és mondták neki, hogy hát Panni néni nem kell letérdelni, hogyha nem bír, de hogy nem, akkor is le kell. Tehát, hogy ez a hit és ez a hűség volt az, ami úgy engem megérintett. A papszentelésem tájékán kiderült, hogy ő nagyon sokat imádkozott azért, hogy a szüleimnek fiúgyerek szülessen, és az végre egyszer pap legyen, a sok unokának a legvégén, végre egyszer az pap legyen, és ezt igazából, mondom, ez már majdnem a papszentelés körül jutott a tudomásomra, tehát nem is volt ez olyan egyértelmű nekem így soha, de azt mindig tudtam, hogy ő hitében hűséges, hogy ő figyel a Jóistenre, de ez most, amit most mondtam, ez állítható a nagyszüleim mindegyikéről egyébként, de az ő életében ez az ilyen elkötelezett magatartás, ami úgy megragadott. Tehát ami inkább az imádság felé ment. Tehát nem konkrét ima, hanem ez az esemény vitt inkább az Istennel való kapcsolat útján előre. Meg egyébként most is sokat szoktam erre gondolni, erre a hűségre, ami úgy megtartó erő az ember életében.
Hol találkoztál te először a papi hivatással?
A szűkebb családban nem volt pap, legalábbis nem tudok róla. A tágabban volt jezsuita testvér a tágabb családból. Igazából én a papképpel először, hogy akkor találkoztam, amikor ugye kisgyerekként, fiatalként elkezdtem rendszeresebben minisztrálni. És akkor, ami érdekelt a papságból, az mindösszesen annyi volt, hogy miért nem nősülhetnek meg a papok.
Ki vitt oda? Kinek a hatására kezdtél el minisztrálni?
Szüleimmel mentem először a templomba így. Először a külsőség ragadott meg, illetve először úgy is mondhatnám, hogy először volt bennem egy félelem, tehát az újtól, vagy nem tudom, hogy mit kell ott csinálni, vagy az újtól egy ilyen tartózkodás, de utána ugye a külsőség ragadott meg egyébként elsőre, hogy milyen szép ruha van, meg hát a minisztránsok azért úgy a egyházközségnek a krémjei, hát abban milyen jó beletartozni. Hát ezek ragadtak meg ugye elsőre, és utána azért ez egyre inkább mélyült, és akkor egyre inkább tudatosan nem csak a külsőség vezérelt, vagy végül egyáltalán nem a külsőség vezérelt, hanem tényleg a szolgálata.
A te gyerekkorodban hogy nézett ki a hitoktatás? Volt? Vagy csak a plébánián?
Inkább a plébánián zajlott a hittan, mint sem az iskolában. És akkor egy kicsit úgy szigorúbb körülmények között, de azt én bevallom, hogy én erre így konkrétan már nem emlékszem, inkább később, nyolcadikos vagy attól fölfelé emlékszem inkább így az ilyen hittanos dolgokra. Hát, hogyha el lehet ezt így mesélni, akkor Én első áldozós akkor voltam, amikor egy rendes gyerek szokott, én sokkal előbb, mert egyszer véletlenül elsős voltam, amikor a szüleim nem jöttek velem a misére. Én akkor még nem minisztráltam, ez biztos, erre emlékszem, és kíváncsi voltam, hogy mit osztogatnak, és én is sorba álltam, és sikerült megáldozni. Úgyhogy így első áldozom, nem akkor voltam, de...
De utána azért felkészültél rendesen.
Persze, az első. Persze, akkor nem figyelte senki amúgy, hogy én most úgy beslisszoltam hátsó ajtón, de természetesen, amikor első áldozónak kellett lenni, akkor ott voltam.
Igen, ott tartottunk, hogy minisztráltál, ami egy kicsit először akkor döcögősen indult, de aztán gondolom, hogy megszeretted.
Természetesen egyébként én nagyon szerettem. Azt szeretném úgy megjegyezni, hogy én nem is tartoztam azok közé, a gyerekek közé, akik mondjuk otthon hokedlém is éznek, és akkor már egyből 3 éves korában tudja mindenki, hogy mi akar lenni a gyerek. Én nem tartoztam ezek közé. Én szerettem a templomot, meg szerettem a minisztrálást, de valahogy az én életemben foglalkoztam azzal, hogy a papok miért nem nősülhetnek meg, de azt tudtam, hogy az én életemben ez egy ok arra, hogy én valószínűleg nem leszek pap.
Na, és hát a Jóisten mégis másképp gondolta. És aztán később hogyan erősödött meg a hivatás gondolata? Mert akkor ugye ezek szerint nagyon szeretted a templomot, szerettél minisztrálni, gondolom, hogy ez kitartott egészen gimnazista korodig talán?
Utána is.
Meg utána is? Utána. Tehát, hogy egy jó keresztény emberré nőtted ki magad, és aztán pedig ugye jöttek a gimnáziumi évek.
Szerintem én a minisztrálást soha nem szüntettem meg. Én nem emlékszem arra legalábbis, hogy ebből lett volna szünet. És igen, amikor kikerültem általános iskolából, akkor azért volt, hát ugye kamasz gyerekek, és hát nyilván bennem is volt lázadás, és hát ezt a szüleimnek köszönöm is, hogy kitartottak ebben, mert ez nem volt könnyű. Hát, hogyha most velem ugyanezeket megtennék,
kicsit... Lázadás. Mit akar?
Hát minden törvény ellen, miért nem szabad, miért szabad, most ide megyünk, én nekem pont az biztos, hogy nem kellett. Tehát ilyen dolgok, vagy ekkora haza kell jönni, hát most miért? Hát kimondtál, hogy egy órával később érkezek, akkor mi történik? Tehát, hogy ilyen lázadások voltak az életemben, de inkább most oda szeretnék kiukadni, hogy én minden ellen így tudtam lázadni, tehát bármi történt az életemben. Egyetlen egy fix pont volt az életemben, az a vasárnap mise. Ezzel nem tudtam vitatkozni, ez olyan evidencia volt az én életemben, hogy vasárnap elmegyünk a misére, hogy tehát ezzel sokat nem tudtam vitatkozni, tehát ez megvalósult, és én mai napig nem értem azokat, akik azt mondják, hogy jó, hát most elmentünk kirándulni, most nem mentünk misére. Hát ahova elmentünk kirándulni, ott is van templom, ott is el lehet menni misére. Tehát, hogyha tényleg a fontos az ember számára, én legalábbis azt érzem, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért fontos ez, egy belső késztetés, egy belső vágy arra, hogy így teljes a hetem, vagy így kezdődik a hetem. Tehát most teljesen mindegy, hogy nézzük. Így mondjuk fogalmazunk úgy, hogy így kezdődik a hetem, tehát ebből a forrásból. Tehát ez volt az, ami ellen nem tudtam lázadni, ami így végig kitartott. A gimnázium után én nem mentem egyből szemináriumba, akkor még hát jártam a Szentmisére, imádkoztam, de onnan ott volt bennem a papkép, mert azért sok jó pap példával találkoztam a szülőhárosomba, és tényleg az ő példájuk sokat segített, de akkor még nem mozdított abba az irányba, hogy pap legyek, és így 3 évet dolgoztam a mezőkövesdi áfésznál, és ez a 3 év, vagy 2,5-3 év volt az, ami segített a papságba. Tehát ez volt a mérföldkő az én papságomban, ez a 2,5-3 év, amikor befejeztem a munkát, és utolsó munkanapon hazamentem, és akkor közöltem, hogy na, akkor ma volt az utolsó munkanap, és akkor szerintem a családban egy mindenki ilyen kikerekedett szemekkel nézett, hogy ezt mégis megmeri tenni. És hát végül is így indult a papság felé vezető utam. És ebben azért, ahogy mondtam, tehát sok pap volt, aki segített ebbe az ő példájuk, és itt szeretném egy kicsit megjegyezni, hogy, hogy imádkozunk mindig a szentmiség végén papi szerzetesi hivatásokért, és ez természetes, hogy így van, ennek így is kell lenni, az imádságnak ereje van, nem ezt szeretném kétségbe vonni, hanem hogy az életpéldánk az milyen sokat jelent. Tehát a jó példa, tehát amikor ránk néz egy fiatal, most akár már rám is így 20 éves papság után, ránk néz egy fiatal, és azt mondja, hogy akarok ilyen lenni, vagy nem akarok ilyen lenni. Tehát ez kiegészíti azt az imádságot, amit a szentmiség végén szoktunk imádkozni. Tehát az életpélda, ezt én is tapasztalom, hogy nagyon sokat számított, és szerintem a mai fiatalok életében is nagyon sokat számít. Thank you.
Téged hallgatva azért úgy felmerül a kérdés, milyen volt az a pap, vagy ki volt az a pap, akire szerettél volna hasonlítani?
Hát amíg én otthon voltam, addig tényleg a káplánok, főképp a káplányaink között voltak olyanok, akikbe vonzott a elkötelezettség, tehát hogy tényleg papi tevékenységet folytattak, foglalkoztak velünk, kirándulni mentünk, ha kellett, tanultunk, tehát minden olyan dolgot megtettek velünk, ami tényleg úgy formálta bennünk a hitet. Tehát nekem ez volt ott a vonzó, hogy én is ilyet akarok, vagy én is így akarok, vagy én is segíteni akarok másoknak. És tényleg egy elkötelezettséget, egy hűséget láttam bennük. És ez vonzó volt az, hogy tényleg segítettek, ott voltak, mellettünk voltak, mindig nyitottak voltak, be lehetett menni a szobájába, akkor még ez a pap szobájába bemenni, hát ez még olyan volt, mintha Mennyországot léptük volna át, hogy na, itt is jártam.
Igen, tehát, hogy, de ez tényleg így volt, hiszen azért régebben volt egy pici távolságtartás, ugye az atyák és a hívek között, valahogy másképp kezelték a papokat, erről már ugye régebben beszélgettünk is, de azért itt feltenném azt a kérdést, ami ugye mindig előjön. Honnan tudtad, hogy Jézus erre a hivatásra hív?
Hát azt tudom mondani, hogy semmi olyan nagy csoda nem történt az életemben.
Pedig hogy vártam, hogy most ezt mondom.
Felkaphattam volna a fejem, hogy de nagy csoda volt. Nem csodához kötődik, ez egy folyamat volt. Hát az, hogy volt egy alap, egy vallásos élet, ami lehet, hogy hagyományos vallásosságra épült eleinte, tehát elmegyünk a templomba, mert azt mondták, hogy el kell menni, vagy írja a 10 parancsolat, hogy el kell menni, vagy azt mondta a hitoktató, hogy el kell menni, vagy megyünk gyónni, megyünk áldozni, mert egy rendes keresztény ember így is szokott. Tehát ez a hagyományos vallásosság, ez úgy üzemelt az életembe. Én inkább azt látom mérföldkőnek, egy óriási lépésnek előre, amikor mindez megváltozott, és úgy rájöttem arra, hogy ez hosszú távon nem üzemel, hogyha rutinszerűvé válik a kereszténység, csak akkor tudunk előrébb lépni a hitünk útján is, de szerintem ez mindenkire igaz, nem feltétlenül csak a papra, hanem amikor élővé válik az Istennel való kapcsolatunk, amikor azért megyek a templomba, mert szeretem az Istent, vagy azért megyek gyónni, mert szeretem azt, akit megbántottam, vagy azért megyek áldozni, mert találkozni akarok azzal, akivel baráti kapcsolatban vagyok, vagy egy ilyen belső találkozást akarok Jézussal. Tehát amikor így élővé vált, és mondom, ez egy folyamat volt az én életemben, és ezek a példák, ezek segítettek benne, meg az ő útmutatásuk segített benne, hogy egy ilyen élőbb kapcsolatba kerüljek a Jóistennel, és ez vitt arra, hogy ezt a hivatást választottam. Tehát ez nem kötődik csodához, hanem egyszerűen csak egy találkozás, egy folyamatban egy találkozás.
És egyre inkább megérlelődött benned. És aztán választottad a szemináriumot, és elindultál ezen az úton. Milyen érzésekkel? Emlékszel még?
1996-ban mentem a szemináriumba. Nem? 95-ben, bocsánat. 1995-ben mentem a szemináriumba, akkor voltam elsős. És akkor Veszprémbe kezdtük az első évet. Ott volt egy ilyen
ismerkedős
év.
Időszak.
Egy ilyen bevezető időszak a szemináriumba, és hát olyan úgy mentem be a szemináriumba, hogy biztos, hogy mindenki szentebb, mint én, biztos mindenki jobb, mint én, és ez egyébként meg is határozta a szemináriumi létemet másodéves koromig, mikor visszakerültünk a saját egyházmegyünkbe, én ide Egerbe kerültem, és az akkori spirituális atya egy elmélkedést tartott arról, hogy hogyan kell elmélkedni. És azt mondta, hogy Isten jelenlétébe kell helyezkedni. Na, itt vallottam kudarcot, hogy én ilyet nem tudok Isten jelenlétébe helyezkedni, és tényleg ezt elsősként, amikor úgy éreztem, hogy na hát, ugye papi hivatása ne további az életemnek, és én nem tudok Isten jelenlétébe helyezkedni, ez egy érdekes érzés volt, és még nem rájöttem arra, hogy Isten jelenlétébe helyezkedni nem tudunk anélkül, hogy fel ne fedeznénk azokat az életünkbe, azokat az eseményeket, amelyek pozitív események. De nagyon sokszor oda szeretnék kiukadni, hogy nagyon sokszor belesünk abba a hibába, és itt rontjuk el akár még a hivatásválasztásunkat is sokszor, hogy már megint milyen rosszat követtem el. Megint kivel vesztem össze, megint csúnyát mondtam, megint nem mentem vasárnap misére, megint a szüleimmel megint tiszteletlen voltam, és az embert ez lefelé nyomja. Ugye a jó események, hogy mi történt velem ma, biztos, hogy mindannyian tudnánk akár csak a mai napunkból is egy olyan eseményt mondani, amiben megéreztük az Isten szeretetét. És azt gondolom, hogy ezek azok az események, amik az Isten jelenlétébe helyeznek, és akkor egy kis ilyen belső örömet éreztem, hogy, hát persze, hát ezt tapasztaltam az elmúlt időszakban is, a szemináriumban is, ezt tapasztaltam abban a 2,5-3 évben is, amikor dolgoztam, és egy időben volt bennem egy olyan érzés is, hogy én miért nem jöttem már hamarabb a szemináriumba, tehát miért kellett nekem ott 2,5-3 évet ott feleslegesen ellébecolni, vagy ellenni, vagy szemináriumtól távol lenni, és azért most is érzem annak az előnyét, hogy, később mentem a szemináriumba, mert, úgy van rálátás mondjuk arra, hogy akik világi munkahelyen dolgoznak, ők hogy élnek. És ezért nem sajnálom. Tehát ezek az érzések határozták meg ugye a szemináriumnak ugye első időszakát, és hát később ott már egy kicsit már komolyodott a helyzet, amikor közeledtünk a papszenteléshez, és volt egy tanárunk, akinek ez a előadása, ez a szeminárium előadása, ez a mai napig úgy a lelki életemre is hatással van.
De hát akkor az egy nagyon pozitív dolog, hogy, ilyen jól tudott hatni.
Igen, látok. Igen, az ő előadás az arról szólt igazából, hogy bejött az órára, és azt mondta, hogy bizonyítsuk be, hogy feltámadt Jézus. És akkor mindent mondtunk, hogy benne van a Bibliában. A válasz az volt, hogy őt én is tudok írni. És ha mindenféle dolgot mondtunk, hogy mi az, ami bizonyítja Jézus feltámadását, és az előadása arra ment ki, arra éleződött ki, hogy, az apostolokat sem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy üres a sír, mert az még nagyobb kétségbe hozta őket, mint ugye tudjuk, hanem az győzte meg Jézus feltámadásáról, hogy találkoztak vele, hogy beszéltek vele, hogy ettek vele, hogy látták őt élő valóságában. És utána ez határozta meg az életemet, hogy, ennek a 6 évnek az a célja, hogy az apostolokhoz hasonlóan én is találkozzak a feltámadt Jézussal. De hát ugye mondhatjuk azt, hogy hát szoktuk is mondani, hogy apostoloknak könnyű volt, mert ott volt, abba fizikai időbe éltek, és nekik sokkal könnyebb lehetett, pedig egyáltalán nem igen volt könnyebb, hiszen 13. Leó pápa írja, hogy ami Krisztusban látható volt, az átment a szentségekbe. Tehát egy jól végzett imádságban, amikor szinte egy karnyújtásnyira érezzük magunktól az Istent, akkor ez a Jézussal való találkozás. Vagy a áldozáskor, amikor tényleg érezzük az Isten közelségét, ez a Jézussal való találkozás. Tehát nekünk is számtalan lehetőségünk van, és ugye ezeket a lehetőségeket próbáltam úgy megragadni a felkészülésben, a lelki felkészülésben.
Oh,
Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató Varga József atyával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.